Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Karanténka 107. adása, pontosan 72 évvel azután, hogy Jackie Robinsont beiktatták az MLB Hall of Fame-jébe, első színesbőrű játékosként kezdett el játszani a ligába, első színesbőrű játékosként iktatták be a Hall of Fame-be. Első kopasz szemüvegben velem szemben ülő Monc Attilát szeretném bemutatni, a szemüveg van az Ádámod is, úgyhogy ez nem volt jó, keresni kellett valami más marhaságot. Hello Attila, hogy vagy?
Hello, ilyen csodás beköszönés után hogy lenne az ember?
Hát nem tudom, rosszul.
De figyelj, két hét után tudtam újra sportolni, bár a térdem még nem annyira jó, de most már azért.
Na, mi lett a fallabdám?
5-1 lett a végeredmény.
Ki nyert?
Na szerinted, ha így mondja, ki nyert?
Ugye, Attila néha így szerénykedik. Nem tudom mire.
Nem a pali, maradjunk ennyibe.
Ó, hát óriási.
De jó volt tényleg. Tehát futni még nem nagyon tudok, mert még érzem azt, hogy szúrat érnem. De az
gyógypuszival már próbálkoztál?
Nem.
Nem? Máténak állítólag működik. Én meg leforgatom szívesen.
Én eltekintenék tőle.
Jó, rendben. Szemüvegben és hajjal itt van Haraszti Ádám. Hello Ádám, leszokom arról, hogy megkérdezem, milyen volt a hétvégét, milyen volt az elmúlt heted.
Az elmúlt hetem. Várjál. Na, pedig most a hétvégét direkt elkezdtem gondolkodni előtt, és eszembe jutott, hogy mit csináltam szombaton.
Közvetítettél?
Igen, egy Malátyaspor Besiktás meccset. Az nagyon nagy volt. Az esti NBA az jobb volt. Adtunk egy Bucks meccset, ami végre nyert a Milwaukee, amihez valószínűleg közben vannak, hogy szegény Cornél most nem volt itt velünk. Az előző héten egymástán két Bucks meccset adtunk, mind a kettőt elbukták, ráadásul az egyiket a Toronto ellen, a másikat meg az Atlantával, aki előtte 10 meccsen keresztül nem tudott otthon nyerni, úgyhogy meg sem mertük kérdezni Cornélt, hogy eljön erre a mérkőzésre ezúttal, hogy természetesen nyert a Bucks.
Nem azon a héten láttam az Instagramon Cornélről olyan fotót, amin átvett valami bajnoki pulcsi volt rajta.
Milyen kurva jó az a pulcsi.
Milyen
jó az a pulcsi.
Nagyon.
Mondanám, hogy vegyük el tőle, de egyikükre se lenne jó. Bár mondjuk lehet, hogy 2-3 emberre való anyaghoz.
Én azért egy kicsit hisztem, hogy Cornél meg olyan vékonyka, úgyhogy lehet, hogy rápontolni.
Szerintem a Zolinak lenne egy esélye azt elvenni tőle.
A Zoli? Hát de most várjál, az elvenni tőle alatt mit értesz? Tehát azt, hogy hordod is? Nem, hát egyébként a Zoli magasabb a Cornélnál, tehát lehet, hogy rá szűk lesz.
Lehet.
Nem a magasság Cornél miatt lesz szűk.
A Zoli magasabb a Cornélnál, ez már csak onnan biztos, mert egyszer volt egy párhuzamos baseball per NBA közvetítés az éjszaka, és az Instagramra egy dupla promóció, nem tudom, van-e ilyen, majd a marketinges kijavít, csináltunk.
Tripla. Legyen tripla.
Legyen tripla, de hát itt csak kettőről van szó, de minden.
Hát én tudom triplává tenni.
Az igaz. Én nem álltam rá, hoki nem volt. Na mindegy, és csináltunk egy képet, ahol Kovács Sándor, Dávid Kornél és Barta Zoltán áll egymás mellett, és a kép után néztem, hogy bazzeg Zoli, te magasabb vagy a Kornélnál.
Hát ez így. Egy dolog, de ez milyen tornasor, ahol a Sankó legkisebb?
Hát milyen szempontból?
Jó, tornasor.
Jó, oké, rendben. De szerintem a Sanyi nagy.
Ja, viszont nagyon szomorú vagyok tényleg, ha már itt a tripla promóció szóba került, mert próbáltam elindítani egyáltalán a... Hirtelen akartam mondani, nem ér. EMC Mikro alkalmazáson a legutóbbi Trestónak a felvételt, és akármikor rá pöttyintek a lejátszásra, kilép magától az alkalmazás.
Várját, digis neted van?
Nem.
Nem azon múlik, mert ez velem is így fordul elő, de én nem akartam kritikát megfogalmazni.
De én is a kritikát fogalmaztam meg, ez tény sajnos.
Tömpék az ujjaid lehet a gomnyomáshoz.
Lehet.
Az, már egyébként
most nem mondom, hogy szót sem elindítani, várjál. Hó, és te ki is kilép.
Én is megpróbáltam elindítani, csak még nem akartam a Csabit ezzel zavarni hétvégén.
Hát lehet, hogy most éppen élőben fejlesztődik. Nem.
Igazából utána akartam nézni, hogy valóban azt mondtam-e az adásban, hogy négy zacskó egymás mellett nagyon rosszul néz ki, amikor már a másik férfi társaságában álltuk az asztalnál.
Nagyjából ez, mert szerintem ebben úgy eléggé megadtad az alaphangját annak a műsornak. Szerencsére az Istinek nincs humora, tehát azonnal nem esett le neki, hogy miről van szó. Kicsit sajnálom egyébként, hogy nem rakta fel az asztalra az acsit. Mármint, hogy volt nála egy ilyen régi skálakópos.
Azt mindig hord magánál.
Szia, Máté! Köszönöm neked is.
Sziasztok!
Jól vagy?
Jól, köszönöm szépen.
Milyen volt az elmúlt heted?
Rá fogunk térni egy bizonyos témára, amiről hát, beszélünk, vagy ugye alapból mondjam el.
Hát először a kézilabda nélkülit, aztán majd visszatérünk a kézilabdára is, vagy hogy a kézilabda olyan hatásra volt az egész hetedre, akkor majd visszatérünk egy kicsit később Jackie Robinsonra, meg Willie O'Ree-re.
Az az igazság, hogy picit megfáztam egyébként az Izland elleni meccs előtt vagy után, mikor sétáltunk a csarnokba, úgyhogy negatív teszteket produkáltam, tehát nem koronavírusról van szó, hanem megfázásról, ez egy picit rányomta a bélyegét a hetemre, de nagyon sokat családoztunk a hétvégén, meg egyébként szabadságon voltam múlt hét szerdán, mert édesanyámmal együtt mentünk a meccsre, és vele töltöttük azt a napot.
Hát pedig akkor még nem is volt olyan hideg.
Hát este késő, este nagyon hideg volt, ja, mikor ott sétáltunk.
Mondjuk én azt hittem, én szombaton hittem azt, hogy rettenetesen meg fogok fázni, de aztán végül nem. Egy olyan 6 órát áldigáltam a Városligeti műjégpályán, és kicsit fújt a szél.
Igen, a műjégen lehet, hogy hidegebb van, mint...
Hát pláne, itthon. Ha fúj a szél.
Igen.
Na, menjünk vissza egy kicsit akkor Jackie Robinsonra és Willie O'Ree-re, akiről még egyébként nem beszéltem, tehát majd csak kétszer említettem, hogy majd ő is jön, de mindegy. Már csak azért érdekes egyébként, mert ugye Jackie Robinsonnak ilyen dupla évfordulója van ma, egyszer ez a Hall of Fame beiktatás, másodszor pedig annak idején ő írta, ugyanezen a napon írta alá egy pár évvel korábban az akkori legmagasabb szerződést, évi 35 000 dollárt keresett, ami az akkor azért ugye elég vad összeg lehetett. A másik, ami miatt így érdekes volt, hogy ezen a héten a Boston Bruins fogta és visszavonultatta az NHL történetének első színesbőrű játékosának, Willie O'Ree-nek mezét, a 22-est, úgyhogy segény Sean Thornton, nem tudom, hogy érzi magát az ő meze, sose lesz visszavonulva, pedig borzalmasan jól verekedett annak idején, meg egyébként egy nagyon jó csávó volt, meg most is az valószínűleg.
Azon gondolkozom, de Máté majd kijavít szerintem, hogyha nagy hülyeséget mondok. Abban nem vagyok biztos, hogy az első színesbőrű játékos volt az NBA-ben Bill Russell, de vezetőedző között biztos, hogy ő volt az első annak idején a Bostonnál, csak tök érdekes, hogy egyébként meg, hogy is fogalmazott, tehát Boston nem olyan hírben áll, hogy a legelfogadóbb közösség lenne ebből a szempontból, és akkor még finoman fogalmaztam.
Hát szerintem múlt idő egyébként.
Nem tudom, mert azért voltak, tehát nyilván ebből a szempontból azért, hál' Istennek, nagyon sok minden változott már az utóbbi években szerte a világban, meg az Egyesült Államokban aztán különösképpen. Na, Attila sikerült elindítani.
Attila elindított az AMC Mikrót.
Az Eliup,
Az
ment nekem is, igen, 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 igen. Kornél melegítő. Ja, várj, az még nem az az Eliup, ráadásul az még az előző Eliup. Na jó, szóval hol tartottunk? Ja, igen, szóval, hogy tök furcsa, hogy ilyen szempontból két ilyen mérföldkő is valahogy Boston városához fűződik.
De annak idején, hogy a történeteket hallottam, hogy Boston nem egy túl elfogadó város, és annak idején sikerült vásárolnom egy olyan táblát otthon a falra, amire az van kiírva, hogy hippik nem jöhetnek be csak a hátsó ajtón, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen egy ilyen táblám otthon, és ennek is bostoni gyökereit találtam, tehát ott is azt mondták, hogy azért így különböztessük már meg azt, hogy ki jól öltözött, ki nem, kinek van fűszaka, ki nem, ki mossa meg a lábát, mielőtt belép, és ki nem. De amikor Bostonban voltunk, akkor ott azért talán a világon az egyetlen hely volt, ahol templomokon is láttam a szivárványos zászlót, ahol azt mondták, hogy engem marhára nem, minket nem érdekel egyébként, hogy hova tartozol, csak egy Istenben higgyünk. Ami azért gyökeresen ellentmond annak, hogy ne lenne egy túlságosan elfogadó város. Na, avval egyetértetek-e avval egyébként, hogy Willie O'Ree-nek visszavonultatják a messzámát? Nem volt egy kiemelkedő játékos, 58-ban mutatkozott be a Bostonban, az összes pontját valamikor 2-3 szezonnal később szerezte, viszont azért mérföldkő, mert utána egészen a 70-es évek közepéig kellett várni a következő színes bőrűre. Amivel mélyen egyetértettem, pár évvel ezelőtt a jégkorong hírességek csarnokában, mint építő beválasztották, azt egy kicsit én erősnek tartom egyébként, hogy emiatt visszavonultassák valakinek a messzámát.
Igen, az érdekes egyébként, nem tudom, hogy van valami sztori ennek a hátterével kapcsolatban, hogy az hogy jött nekik, vagy miért pont most?
Azt, hogy miért pont, nem tudom, hogy miért pont most. Ez az ember visszavonulása óta is tagja a hoki közösségnek, edzőként dolgozik, stb. Csak nekem a mez visszavonultatás az mindig olyan, hogy a mez visszavonultatás az legyen az,
sport
hogy...
teljesítmény.
Igen, tehát az, ami a csapathoz tartozó. Az, hogy őt beválasztották a hoki hírességek csarnokába, mint az első színes, az tökéletesen értem, és az egy tök jó dolog. De ezt, hogy visszavonultatták a messzámát, azt...
Hányasban játszott?
22.
Az még egy jó szám is ráadásul.
Érdekes egyébként, hogy a Bostonban olyan nagyon-nagyon menő csávok nem játszottak 22-esben, leszámítva Sean Thorntont.
Jaj, ráadásul az az ő messzáma is.
Igen, nagyon azért jó. Mondtam, hogy szomorú.
Visszavonultathatják még egyszer, nem?
Az azért nagyon ritka.
Hát nem, ha számot vonultatják vissza, akkor egyébként írhatnának több nevet is fölé.
Na jó, de ha egyszer visszavonultatod, utána nem adhatod ki. Jó, egyébként Sean Thorntonnak szerintem valahol a messzámát soha büdös életben nem fogják visszavonultatni.
A Thornton közül valaki viszont az Joe Thornton lesz, aki őt visszavonultatják, nem?
Jó, rendben, de nekem Sean Thornton egy nagyon szimpatikus csávó. Tehát...
Furi,
maradjunk. Én egyébként egyetértek vele, mert egy picit ugye úgy gondolkozom, hogy ez egy kicsit túlmutat csak a sport teljesítményen, amit ő elért, és hogy lehet, hogy ettől függetlenül hát nagyon fontos mérföldkő volt ez a színesbőrű emberek.
Ez tök jó, de amit Galus mondani, azt mondom, az tényleg tök igaza van benne, hogy bekerült a jégkorong híresége csarnokába, teljesen rendben van, de az most, hogy egy csapat életében tényleg, tehát kik azok a játékosok egyébként, akiknek vissza szokták vonultatni a mezét, az, aki tényleg meghatározó volt, sok évet ott töltött, eredményes volt, tényleg legendának számít a szurkolók körében, és most bocsánat, jó, mondjuk Galus közülünk az, aki leginkább otthonosan mozog ebben a sportágban. Én azért volt olyan idő, amikor többet foglalkoztam vele, de nem mondott sokat szegény Willy Urinek a neve, elnézést érte. Tehát ugye ezért is furcsálom igazából ezt.
Ő tulajdonképpen csak emiatt híres. Egyébként csináltak róla dokumentumfilmet, van saját weboldala, a dokumentumfilmnek is van egy saját weboldala, egyébként marra jó. Ami nagyon érdekes vele kapcsolatban az, hogy sokáig titkolta azt, hogy az egyik szemére nem lát. Csak a testvére tudott arról, hogy ő fél szemére vak, és azért így tolta le a pályafutását, ami így önmagában azért egy nagyon klassz történet.
Na ez már is?
De, igen. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Messi számát annak vonultassuk vissza, aki ilyen megkérdőjelezhetetlen része a franchise-nak. Ugyanitt még mielőtt bárki köpködni kezd, azt sem értem egyébként, hogy másfél lejátszott szezon után Ray Bourque-nak miért vonultatta vissza a Colorado Avalanche is a Messi számát. Tehát azt azért egy kicsit erősnek érzem. Azóta is.
Egyébként most az az érdekes, hogy itt közben elkezdtem nézni, mert én tudtam, hogy érdekes, hogy az NBA-nél nem tudsz egy színesbőrű játékost mondani, aki az első volt, mert ott az történt, hogy Chuck Cooper volt az első, akit draftoltak. Egyébként a Boston Celtics, tehát így vicces, hogy az is Boston volt.
És ő játszott valaha egyébként az NBA-ben?
Ez a másik érdekes, csak hogy miért? Ugye Red Auerbach nevét azért említsük meg ezzel kapcsolatban, aki megpróbált ugye minden lehetőséget megragadni arra, hogy a csapata minél jobb legyen, és őt ebből a szempontból meg nyilván tökre nem érdekelt, hogy valakinek ilyen színe bőre, és ő kicsit ezért is lett ilyen élharcos ebből a szempontból.
Igen, egyébként ez tényleg róla nem lehetett azt mondani, hogy valamilyen döntést azért hoz meg, mert valamire odafigyel, hanem kizárólag sportszakmai okokból draftolta őt. És éppen ezért van még két első, tehát a Ned Sweetwater Clifton volt az első, aki NBA szerződést írt alá, és Earl Lloyd volt az első, aki pályára is lépett. És most gyorsan elkezdtem utána nézni, de például Chuck Coopernek a meze nincsen visszavonultatva a Celticsnél.
Viszont ez a Ray Bourque nekem kicsit beindította a elképzésemet, vagy a fantáziámat, nem csak Galus véleményére vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban, nyilván, mint Avalanche Drucker, hogy Ray Bourque nélkül lett volna bajnok akkor az a csapat?
Valószínűleg nem.
És azért mekkora sztori volt az, hogy valaki, aki az egész pályafutását lett húzta Bostonban, átment azért, hogy bajnok legyen, és megcsinálta. Csak nem is azt, hogy pont ez hogy a franchise szempontjából, érted az első bajnoki címre, de ilyen fiatalon, akkor az egy meghatározó.
A franchise számára a második.
Jó, bocsánat, igen, a Colorado számára akkor második, így fogalmazunk. Az a második volt akkor?
Igen, 96 az első.
De és nem az elsőben volt?
Nem,
ja, világos. Hát az már, aha. Jó,
végre valami felkészült vagyok.
Bocsánat. Na, de azért akkor is. Jó, oké.
De például, Ádi, te szerinted a Raptorsnál Kawhi mezét visszavonultatni, az miért?
Na, biztos. Az például szerintem kéne.
Mert szerintem is.
Tehát az egyértelmű. Na, megint csak, tehát ha valaki nélkül nincs ott bajnok csapat, akkor az Kawhi.
Tessék, akkor most kell Csavit neki, és a Spursnél.
Nem.
Vannak ilyen megbocsátási hullámok?
Nem.
Nem? Nincsenek?
Dan Marino dögölj meg tripperben, és rohadjon el a pokolban.
Nem, mert annak idején, amikor Favre nem amikor elhagyta a Green Bay Packers-t és elment a New York Jetsbe, hanem amikor egy szezonnal később aláírta Minnesotához, akkor ott azért voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy lófasz lesz ennek visszavontatva a messzába, meg felkerül a Ring of Honor-re, és pár évvel később azért megkapta.
Egy gondolat elég visszakanyarodnék akár a Bézahoz, akár a többiekhez. Én azt gondolom, hogy Robinson, baseballra és Major League-re gyakorolt hatása megkérdőjelezhető.
Az abszolút.
Tehát szerintem ezért még a Jackie Robinson D-t is maximálisan megérdemli, ami ugye van a baseball bajnokságban, amikor mindenki egy bizonyos nap ugyanabban a messzámban játszik. Szerintem jégkorongban nem sikerült akkora hatást gyakorolni egyetlen színesbőrű játékosnak sem.
Grant Fuhr.
Hát nem tudom. Nem, szerintem a sportág maga nem része úgy az egyetemes kultúrának abban a közösségben, hogy ott bárkit is ki tudnék emelni.
Ebből a szempontból mondjuk Kanada lenne talán izgalmasabb mondjuk.
Alaszkában van hoki?
Jég van, ahol jég van, hoki van.
Jó.
Te miért ott nálatok otthon van a hoki?
Nincs jég.
Nincs jég.
Mi a hűtőt, a hűtőt.
De úgyhogy egyébként ez csak ilyen érdekes egybeesése a történteknek. De egyébként egyszer valaki megígért nekem egy Grant Fuhr mezt.
Nem én voltam.
Tudom, azért, hogy ha esetleg hallja, akkor adja már oda. Egyébként gyerekméretű mez, tehát az volt a nagyon vicces, és így néztem, hát kinövő a gyerek, ez add már nekem azonnal. Szóval miért ki ez? Jó, oké, olvass rá utána, és akkor az lett,
kinek,
jó.
Kinek
akkor...
van?
Hú, nem tudom, szerintem a Maxim valamelyik edzőtársának ja, volt és annak is idején.
És ez már turisták, vagy?
Szerintem egy turiz, és egy turizott Oilers.
Hát én ezen őrültem meg, volt. Néhány éve sétálok az egyik bevásárló központban, és látok valami nénit, egy régi, sárga-fekete, volt az?
Dortmund.
Most gondolkodom, elvizsítem volt talán a csapatnak akkora neve, Laurent Fignon, amiben bent a Tour de France-on, olyan mezben, és ott megy, és gondolkodtam, hogy az Istenbe jut eszébe valaki. Tehát nyilvánvalóan ezt valami turkálóban sikerült előhúznia valahonnan, de hogy nem ismertem megkérdezni, hogy van-e fogalma arra, hogy mi az, amit igazából úgy magán cipel és mászkál, és izzad bele éppen egy ezért bevásárlóközpontnak a közepén.
Hát Túriban egyébként iszonyú jó dolgokat lehet találni. Egyszer egy pajtásom érkezett egy pulóverrel, amire az volt írva, hogy kétszeres Super Bowl győztes Green Bay Packers 96-97.
Tehát az a mez, ami sose kerül hivatalos
kiadásra? Ez egy pulóver volt, amire már a kétszeres Super Bowl győztes Green Bay-t ünnepelték a 90-es évek közepén. Csúnya része a történetnek, hogy ebből a másodikat a Denver Broncos nyerte meg. Csak de, hát akkor legyártották a mörcsöt, és utána valahol
előkerül. De ezt Afrikába szokták odaadni?
Hát figyelj, aztán egyszer lehet, azt hogy valaki... Talán. Én is úgy hallottam egyébként, hogy így Afrikába szokták vinni.
De hát most de, már olyan kifinomultak ezek az anyag újrafelhasználási
hát
dolgok.
Hát ki tudja, hát lehet, hogy valami afrikai, aki ott megkapta ezt a veszt, aztán utána 10 évvel később orvosi egyetemre járt itt, és bedobta a Turiba a régi ruháit, ki tudja. De mindenesetre nagyon fura volt, és valami 200 forintba került. Nem mondom meg, mennyire adtam el.
Bocs, nem akartam minden mondatot beleszólni, de pont úgy jött ki. Mert nem tudom, hogy itt elmondtam egyébként, de hogy én gyerekkoromban rettenetesen vadásztam egy Robinson mezt minden áron, és a legviccesebb az volt, hogy sehol nem, akkoriban még azért nem lehetett mindenhol NBA cuccokat kapni Magyarországon, még külföldön sem lehetett mindenhez hozzájutni, tehát ha éppen Robinson mez nem volt Bécsben, akkor nem tudtál Robinson mezhez jutni, és a pont a 20. születésnapom reggelén a haverjaim elmentek turkálóba, mert mi azért elég sokat jártunk Szegeden, amikor főiskolások voltunk, és egy David Robinson mez pont az én méretemben a 20. születésnapomon ott lógott az egyik turkálóban, megvették, és akkor végül azt kaptam tőlük a 20. születésnapomra. Nice. Úgyhogy az még mindig megvan, de
ezek a boldog 60-as évek.
Elképesztő, hogy milyen mez, meg mindenféle sorok voltak egy időben turkálókban. Tehát
is lengyel piacon, nem turkálóban. Lengyel piacon.
Hát meg most már kifejezetten vannak ilyen mezvásárok egyébként.
Igen, tehát igen, igen.
Pár havonta elmész, és akkor túrsz valamit. Csak már az ára egy kicsit más.
Igen, mint,
pont ezt mondtam, hogy egy turkálóban vettem.
Egyszer egy turkálóban vettem, 1000 forintért piros angol válogatott, mert ezt hosszú jut ráadásul, mert még a 2002-es VB-n játszottak, meg egyszer azt mondom, 500 forintért ilyen kifordíthatós Jordan Bulls, mert ezt tanított egyik fele fekete, másik piros.
Nekem a Réni motoros pólón volt. Erről csak úgy mondom.
Marlboro Yamaha. Szép.
Gyerekkorom kedvenc ruhadarabja a turkálóból Seattle Seahawks-os baseball jacky. Mi úgy hívtuk, hogy baseball jacky, nem tudom annak milyen hivatalos neve, de...
Nem ilyen puffy bomber vagy?
Az. Hát azt nagyon sokáig hordtam és imádtam.
Nyilasi Tibi bácsi, hát akkor még nem bácsi, ugye az Ausztria Wienbe igazolt, és akkor sikerült szereznem ilyen pólóban lila Ausztria Memphis mászt, az volt ilyen nagy élmény még.
Megvan az még?
Hát anyujéknál otthon lehet, hogy igen.
Hát azért az nagy, nagy érték.
Nem tudom, hogy mennyi.
Add el a Tibinek.
Én minden ilyen sportpólót azt amortizálásig hordtam magamon. Tehát
attól az még...
Na, ha már hírességig csarnokáztunk, meg hokiztunk is, akkor gratulálunk Menyhárd Gáspárnak, a magyar jégkorong hírességek csarnokának legújabb tagjának. Most lett beiktatva a hétvégén.
Van ilyen tapsolós gombodot, nem?
Van, csak nem tudom, melyik színű.
Ezt a Barta tudja már fejből.
Dehogy tudja. Várjál, dehogy hívjuk. Nézd, ugye bemegyek a menübe. Na, ez az.
Szép. Mondtam, hogy tudja fejből. Na.
Hát igen, tudok olvasni, ha előhívom a menüt. Sajnos, hogy Jani nem volt ott a beiktatáson. Vagy nem sajnos.
Tehát nem lettél szomjasabb.
De szomjasnak szomjas voltam, csak teát ittam. Így ebben a felállásban. Na, Máté, menjünk vissza a kedvedre. Ami összekapcsolódik Attila kedjével. Most a közös pont, most a közös pontokról nem, és a készített fényképekről nem kell beszélgetni.
Igen.
Na, mi volt kedden? Ugye ott hagytuk abba, hogy a magyar válogatott egyet nyert, egyet vesztett ebben a sorrendben, és úgy mentünk neki az Izland elleni meccsnek, hogy kettővel kell nyerni? Ahhoz, hogy a saját kezedben legyen a sorsod, és ne függj attól, hogy mit játszik Hollandia-Portugáliával. Ehhez képest volt, ami volt. Milyen volt ez a meccs? Hol csúszott el? Vagy mi csúszott el? Vagy egyáltalán meg lehet-e fogalmazni két mondattal azt, hogy mi csúszott el? Én hallottam olyan véleményt, hogy nem csak védekezésben voltunk rosszak, de támadásban is, amit így nem tudom, én direkt rákerestem oldalakra, hogy mennyi egy átlag. Ha ilyen sok-sok bajnokságot, meg bajnokok ligáját nézünk, akkor mennyi a dobott gól átlag győztes csapatnál egy kézilabda, vagy csak 29-re jött ki. Ezt azért elértük. Tehát lehet, hogy támadásban sikerült az átlagot hozni.
Bontsuk ezt inkább részletekre. A darabra megvoltunk gólszámba. Az, hogy hogyan jöttek össze ezek a gólok, az szerintem sokkal érdekesebb, vagy sokkal több volt benne szerintem az egyéni akció, mint a csapatjáték, ha már nézed. De hogy hol ment ez félre? Nem vagyok szakember, én szurkolóként néztem ezeket a meccseket. Egyszer-kétszer majdnem eltörtem a kezemet a plexin, mint például, amikor egyenlítettünk a végén. Az első fél időben Izland ellen, és ott úgy éreztem, hogy...
Te örömödben ütöd a plexin? Jó, én kizárólag akkor, amikor rossz kedvem van, vagy amikor nem sikerül, szerintem ha valaki visszahallgatja a magyar-brit hoki meccset, pár évvel ezelőtt az még be is hallatszik. Bár ott túl nagy volt a csattanás, mert egyszer a Levi beleroskadt a székébe, én rákúrtam egyet a plexire a hátuk mögött, és hát na mindegy.
És igazából én amit le is írtam a sportban, meg tartok is, én legjobban a Lékai Mátét sajnáltam ebbe az egész történetbe a 20 ezer emberen kívül. Tehát a Máté egyrészt szerintem egy jó EB-t futott, sőt. Másrészt meg látszott az, hogy ő mennyire élvezi ezt az egész helyzetet, hogy itt van miattunk kint 20 ezer ember, és nekünk szurkol. És ő volt az az ember, akiről tudjuk jól azt, hogy mindenkinél nehezebben tudja megszerezni a közönség szeretetét, mert ő kap indokolatlan is bírálatokat, és itt volt a lehetőség, meg élt is vele, amennyire csak lehetett. És nem jött össze az, hogy még legyen négy olyan népünnepé. És igazából én azt...
Bocsánat, mielőtt elmennénk a Mátéről egy kicsit, azért én is megsajnáltam Mátét egy pár nappal később a meccs után, amikor a méltán híres Riposzt magazinban a következő főcímet láttam. Elég volt ebből, az asztalra csapott Lékai kis Ramón a férje a kézisek miatt.
Valóban ezt a főcímet én is láttam, és ugyanaz a gondolat futott végig.
Bocsánat.
Dolgozik ott valami haverod, nem?
Nekem? Aha. Nekem nem.
Nem? Vagy csak régen?
Régen.
Jó.
Már
Ronald Reagan?
Szép.
Az Egyesült Államok elnöke, vagy pocsék színész voltam.
Szóval, és igazából akkor értettem meg, hogy mit bukott el a csapat is, meg ez a közönség is. Amikor ültem kint tegnap előtt, ilyen nap van, hétfakó szombaton, a horvát Dánon. És én olyan kibaszott így voltam, főleg a horvátokra, akik ott voltak közepes méretű hordával. És hihetetlenül élvezték, hogy ott vannak, és nem az számított a végén, hogy a franciák mennek, hanem az, hogy búzítsuk ezt a 7 embert a pályán, meg az X embert a kispadon. És nagyon fájt miatt a szívemre tényleg, hogy erről mi lemaradtunk, és nagyon-nagyon remélem, hogy 2,5 év múlva a női EB-n már nem maradunk le, azt meg legalább ennyire, hogy 2027-ben a VB-n majd amit mi rendezünk, szintén férfi VB-t.
Az már deal done?
Hogy ott sem lesz ilyen, tehát az meg egy 32 csapatos VB lesz. És tényleg csapat is, közönség is megérdemelni, de ezt most nem a közönség bukta el, mert ennél több támogatást nem lehet adni a csapatnak. Az, hogy fűtszó, meg ilyesmi, meg bírálat egész végig nem volt. Szerintem nagyon kevés olyan csapatsportág van, ahol ezt három meccsen keresztül meg lehet így húzni, hogy kettőt elbukunk a háromba.
Igen, én egyébként azért sajnálom nagyon a srácokat, mert azért ritka az, hogy ilyen élményt kapsz. Hm? Amikor ott van mögötted egy 20 000 csarnok, és ebből ők valószínűleg visznek ebből az élményből magukkal valamit, de a végén azért mégiscsak az az érzés maradt, hogy ez el lett baszva.
Igen, és ugye a további 4 meccsből legalább 2-ben benne volt a győzelem lehetőség. Tehát az, hogy a horvátokat verjük, meg a montenegróikat, arra jó szansz volt. Az, hogy a dánokkal, a franciákkal mit csinálunk, akkor mit csinálunk? Azoktól ki lehet kapni.
Na jó, de most éppen a franciák nem úgy állnak, hogy éppen bárkit megvernek, nem?
Ez az egy vereségük van.
Viszont a hollandokról most mi a véleményed, Attila? Tehát, hogy...
Hát nyernünk kellett volna, meg kellett volna verni a Hollandiát. Ez a véleményem. Most meg nekünk? Kegyetlenül sajnálom őket, hogy gyakorlatilag talán Danny Byers és Bobby Sagan kivételével nem tudnak kiállni a kezdőjükkel, mert mindenki más fekszik a beteg ágyon.
Milyen típusú betegséggel?
C19.
Ah.
Csak mert pont ezt mondtam anyukámnak, hogy amennyire az elején én úgy képzeltem el ezt a csoportot, hogy nyilván Hollandia lesz a majd a könnyebben verhető ellenfél. A végén, tehát így egy eléggé egyértelmű erősorrend alakult ki a mi csoportunkban, tehát Izland 100%, Hollandia 1 vereség, mi 2 vereség, Portugália nem nyert meccset. Tehát ha így nézed, akkor végül ez tűnt egy ilyen papírformának. Viszont visszatérve az Izland elleni meccsre, ezt így nagyon, nagyon rossz ilyet kimondani, de ahogy így kérdezted Attilát, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy hát ez a végén ment el. Tehát én csak azt tudnám mondani, hogy ott hirtelen, amikor ott voltak a lehetőségek, és volt annyi lehetőség, hogy akár a 2 gólos győzelem is megjön, és akkor jöttek olyan hibák, amiket egy fontos tét meccs utolsó pillanataiban nem szabad
milyen elkövetni. Milyen hibákra gondolsz egyébként? Mert pont azt akartam, még hát, ha valaki erre tereli a szót, mert az annyira méltatlan, hogy 2 dologra emlékszel a végén, hogy az egyik az az, hogy Dominik kihagyja a 7-est, a másik az az, hogy Máté valószínűleg egy kicsit hamarabb dobja el, mint kéne, már amennyire hozzájöttek.
Hát,
nyilván nem, hát a vonalra lépés, de nyilván nem ezen a 3 dolgon
van. Szóval a telitappal rálépett a vonalra, kegyött 7-es után zicserbe.
Igen, tehát azt mondod, nyilván nem ezen múlt, viszont ez 3 olyan kulcsmomentum, hogyha ez a 3, ahhoz, hogy ez a 3 ez jól sikerüljön, ahhoz már nem kellett volna sok, és akkor már az már plusz 2-nek tekinthető.
Na Mátéjét vegyük ki, mert az már a vége. Az
én erre egy dolgot mindegy. Mondanék. Egyik sem olyan pillanatban történt, amikor a plusz 2-ért mentünk volna, hanem mindegyik azért történt, vagy hogy vezessünk, vagy hogy x-eljünk. Ezen a mérkőzésen a 60 perc alatt tudod, hogy hányszor vezettünk 2 góllal, Máté?
Szerintem vagy egyszer sem, vagy egyszer.
Melyik a jó megoldás?
Nyilván az egyszer sem. Akkor ha így, egyszer ha, sem. Amikor Attila a tanárbács is veszi elő, akkor a megoldás mindig
nekünk
nulla.
Nekünk két góla kellett volna nyernünk, egyszer sem vezettünk két góla a mérkőzésen. De tényleg, egyetlen pillanatban sem. Ez az izlandi válogatott meg, nagyon jó játékosokból áll, nagyon jó szellemiségű játékosokból áll, megérdemelten nyertenünk, és tartom azt, hogy nekünk nem Izland ellen ment el a továbbítás, még hogyha az volt az utolsó meccs, akkor sem.
Az alap, tehát most ha úgy nézzük, ez a holland meccsen ment el alapvetően, mert úgy készültünk, hogy az Izland meccs a két pontért megy a normál papírforma szerint.
Azóta Izland amortizálta magát egy irányítóval, egy kapussal, egy szélsővel, mind a három maga nemében elég jó, még talán a kapus a legjobb. Erre bejön a kispadról a 21 éves, általában egyébként 4 éve követett Hágrimson, és olyat véd a franciák ellen, hogy hubazd meg. Tehát kb. Ennyit lehet rá mondani.
Miért követett 4 éve?
Akkor volt a junior VB-n, megjelent a srác, és a junior VB egyik legjobb játékos, azt hiszem junior VB-n, nem, lehet, hogy még egy elejebb, és EB volt, nem tudom, de mindegy, valamelyik korosztályos világverseny, és valami elképesztő.
Ez a mondatom volt, mint én mondtam
volna. Nagyjából igen. És valami elképesztő magabiztossággal rukkolt ki, és aztán elkezdtem olvasgatni dolgokat. Ez a csávó, ez tudatosan készül arra, hogy a világ legjobb játékosa legyen, de legalábbis legjobb kapusa legyen. A pályaivét úgy él, hogy most a GOG-ban védett, most elmegy Nantba, aláírt azt hiszem egy 3 éves szerződést, és amikor az letelik, akkor szerintem neki kb. A Barcelona, a Kiel, a Veszprém, a Párizs, nagyjából ez a szint jöhet csak szóba, hogyha így folytatódik a pályafutása.
Attila, egy kapus lehet a világ legjobb kézilabdázója? Szerinted? Ez egy fogos kérdés.
Szerintem 2 évvel ezelőtt Landin az volt. Most nem, most Dika nem a világ legjobb játékosa nálam.
Nem. Jenny.
Nálam most különleg ő a világ legjobb játékosa. És egy olyan játékos a második, aki nem nincs itt az EB-n. Mert most éppen meg kellett műteni azt hiszem a kezét.
Ja, azt hittem azért mondom.
Nem, meg kellett műteni a kezét. Ugye Dusebájev. Mert hogyha ha nekem választani kéne valakit, hogy ki az a játékos, akire a Clash Time-ban rábízom az utolsó megmozdulást, az biztos, hogy Dusebájev.
Jó, felsoroltad a PSG-t, ugye a lehetséges desztinációk között. Akkor mondjuk fess egy képet, hogy 5 év múlva ki a világ 3 legjobb kézilabdázója, és milyen csapat a PSG, ahol mondjuk ez a csávó véd egy olyan sor mögött, ahol Máté Dominik is játszik.
A PSG-nél azért annyiból lennék óvatosabb, és ezt most kezdtem el gondolkodni rajta, hogy nem tudom, hogy a tulajdonosok hogyan bánnak majd a pénzcsappal. Mert ugye
Attila, amikor rövet kérdezek, hogy 5 évvel később mi, akkor a realitást azt azért félredobhatod egy kicsit. Félredom.
Ki a 3 legjobb játékos? Matthias Gidzel, Dánia. Egyszer. Bánhidi Bence Magyarország. 2. Harmadik. Hűha. Sander Sagosen. Tehát szerintem ők lesznek 3-an, ha most kéne valaki tippelni. Kapusposzton. Hű, az gond.
Most vezetted föl.
Hágrimson, de 3-at kell mondanom, nem?
Nem kell minden posztra 3. Ja, jó. Hát akkor jövő hét szerdán se végül, és már megint a kézivezetés.
Akkor 3 plusz 1, akkor így azt elmondtam.
Jó, de rendben, 2027-ben számon kérjük majd ezt rajtad. Jó. Csak el ne felejtsem, hogy
fel kell valami. Korban még akkor stimmelni fognak nagyon. Ja.
Ádám, te néztél kézilabdát?
Nem sokat. Ezt az izlandnak a végét is úgy láttuk, hogy szempont a Juvecs nem az utána kezdődött az előzőnek a fél idejében. De Ábellel voltunk bent olasz kupa mérkőzéseket prezentálni, úgyhogy a stáb meglepő módon kicsit jobban figyelt a kézilabdára, amíg tartott.
Nem is értem.
Jó, de legalább önmagot adták.
Ezt töröljük a jegyzőkönyvből, a felvételből viszont nem. Attila, nagyon sok elemzés látott világot a kiesés óta. Te melyik oldalon állsz? Baj van? Nincs baj? Min kéne változtatni szerinted, hogy ez legközelebb ne legyen így, ahogy van? Nekem tudod, mi hiányzott, és ez egy ilyen teljesen mellékes valaki. Egy olyan ember, aki ostorral ütiveri ezeket a játékosokat, miután gólt szereznek, ne ünnepeljé, mert ez pont a holland meccsen jött ki egyébként nagyon, hogy kb. Vissza se álltak a középkezdésre, már gólt kaptak, mert még mindig az égnek állt a karja.
egyértelmű döntéshozó hiányzott szerintem a padról és a pályáról is. Tehát nekünk ilyen helyzetben diktatúrának kell a kispadon. Nem működik az, hogy van három ember is megbeszél. Nincs rá időm, már akkora a sebesség. Én azt gondolom. Másrészt meg a pályán, azt tudod, hogy én szeretem az olyan ökröket, mint ami futballban mondjuk az Datán, vagy volt az Effenberg, vagy bármi ilyesmi. Tehát legyen közepesen paraszt is, de legyen olyan, hogy odaáll az egész csapat élére, és megy utána a többi. És nekünk szerintem nem volt ilyen karakterű játékos a csapatban. Talán, hogyha ez szakmailag nem akarnék elemezni, mert nem tudom megmondani, hogy mi hiányzik.
Majd, hogy nem. Tehát miért félig, meddig kívülállok, mert én azért kevéssé tartom rajta mondjuk a nemzetközi kézilabda életen annak a verőerén a kezemet, de hogy volt, nem tudom, 20 éve Portugáliában ez a világbajnokság, amikor rögtünk egyáltalán, mit keres ott ez a torna. Közben most azért van egy viszonylag masszívnak nevezhető bajnokok ligája csapatuk, eléggé megszorongattak minket ezen az EB-n. Ott vannak a hollandok, akik nem is értjük, hogy honnan kerültek ide.
Három játékossal, basszus. Danny Byers, Kai Smith, és ki a harmad? Ja, Luke Steins. Hét nem tudtam, hogy ki a harmad. Tehát kb. Ez a három játékosuk van nagyjából.
Izland nyilván más tészt ebből a szempontból, ez elég komoly helyeken játszanak az a játékosok.
Olimpiai ezüstérmet vettünk, nem adnak.
Így van. Tehát, de ez a másik kettő csapat ebben a csoportban azért azt mutatja, hogy valahol dolgoznak, és valahol tud fejlődni ez a sportág elég komolyan. Nálunk meg elég komoly pénzt ölnek bele, elég komoly elvárásokat is támasztanának elméletileg vele kapcsolatban, és mégis ilyen egy helyben toporgás van igazából.
Az előző két világverseny nem dobnám ki azonnal a kukába, ugye akár az EB-t, ami volt ugye Ausztria, Norvégia, Svédország hármasban, meg nem dobnám ki a VB-t sem a kukában. De az tény, hogy az a fajta lépésről lépésre haladás, ami eddig megfigyelhető volt, az most még stagnálás szintjén sem volt meg sajnos. És amit én hibának érzek, és azt le is írtam, mert azt gondolom, hogy olyat nem lehet mondani, hogy ott van mögötted 20 ezer ember, és akkor tehernek érzed. Hát akkor ne sportolj közt.
De ilyet tényleg mondott valaki? Az tényleg rémisztő. Mert azt hát
a Máté nem véletlenül mondta azt a nyilatkozatot szerintem.
Hát én kicsit ilyen naívan abban gondoltam, hogy ezt valaki kitalálta, és elkezdte tolni, mert igazából én is azt gondolom, hogy ha téged nem spannol, és lehet, hogy nyomást tesz rá, de hogyha azt nem tudod átfordítani pozitív energiára és extra adrenalinra, akkor ne legyél profi sportoló.
Persze. Igen, az így van. És mondjad, Máté?
Nem tudom, én az a típus vagyok, aki ilyen csapatsportoknál megbocsájtó típus, főleg a kézilabdában szerintem, hogyha van...
Ennek ők nagyon örülnek.
Hogy két egymást követő meccs, vagy két egymást követő világversenyen jól szerepel egy válogatott, és egy harmadikon szűken kikap két meccsen, ami miatt nem jut tovább a csoportból, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egy korszak, tehát hogy ez a fejlődés most így megállt, és ettől még szerintem még van felfelé ebben a válogatottban. Csak például az egy érdekes volt, hogy ami nekem feltűnt, meg talán a kézi vezérlésben beszélt erről az András és Attila, hogy ez a, hogy is fogalmazott az Attila, kollektív védő intelligencia, vagy a védelemben lévő kollektív intelligencia nem működött olyan jól, és ez egy nagyon jó kifejezés, és nagyon jól megfogalmazza azt, hogy amit korábban azt láttál, hogy a védelemben van egyfajta stabilitás hátul, én ezt nem láttam ezen a világversenyen, és nekem ez volt a fura, ha valamit így kiemelhetek.
Megmagyarázzák ezt a kifejezést? Mert egyébként megláttam ezt a kifejezést, és úgy gondoltam, hogy nem hallgatom meg, mert biztos nem értek belőle, vagy egy kukkot se. Az a magyarázat rá, hogy nem működik egy egységként a védelem?
Igen, mert ugye a kézilabda ez egy picit olyan, mint az amerikai foci, hogy itt nem egy-egybe védekezel feltétlenül, hanem az a lényeg, hogy a fal, vagy ha nem hatos falban védekezel, hanem valaki kijön belőle, hogy itt
nyitott,
fontos...
Ilyeneket tudok. Sokat tudok a Barta
mellett. Fontos az együtt mozgás, és hogy egymás mozgására figyelni, egymás segíteni, kilépni, belépni. Ha fellépsz, akkor a szélre valaki vissza tudjon érni, védekezni, és ne tudjon szétlőni Izland a szélről, tehát ne legyen akkora helye mindig a szélsőknek, hogy a szélen mindig legyen hely, és az a lényeg, hogy a kézilabdában nem egy-egyben védekezel, hanem falként védekezel. Most az, hogy bizonyos tégladarabok kint vannak, nyitottak, tehát hogy az most ettől az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egy egységben védekezel igazából az ellenfél ellen, és hogyha ez az egység nincsen meg, akkor ott lesznek helyek a téglák között, és ott lehet gólokat lőni. Igazából szerintem nagyjából így lehet megmagyarázni a... Szerintem mondjuk hallgassa meg mindenki a kézivezérlés extrát, mert ott szakemberek beszélnek erről sokkal érthetőbben, de én nagyjából így tudnám ezt elmondani, hogy ez a lényege, hogyha a védelemben nincsen meg ez az összhang, hogy a hat ember úgy tudjon együtt mozogni, hogy az hatékony védelem legyen, akkor az egy kollektív.
Jó, említetted az amerikai futballt, abban legalább valamennyire képbe vagyok. Mondom a hibákat, hogyha a fal rosszul mozog együtt, mi lehet az oka, és akkor utána mondjál igent vagy nemet. Aztán utána úgyis majd eljön ez a pontot, amikor nagy hallgatás következik. Szóval a fal nem működik együtt, az akkor történhet meg például, hogyha rendszert váltasz, és teljesen másik védekezési rendszert akarsz bevezetni, mint amit korábban játszottál. Tudod, erre kéne igent vagy nemet mondani, hogy az igaz volt a magyar
kézilabda válogatott? Én nem. Nem, hiszem. Nem.
Jó,
nem.
Rendben. Oké. Akkor a játékosok között az egyik legfontosabb látszem új az egységben.
Nem új, hanem másképp voltak az idők felosztva a játékosok között, vagy volt olyan, aki a formájában nem volt olyan formában esetleg, mint korábban.
Ekkor jön képbe az edző, akinek ezt rendbe kéne raknia.
Ez viszont tényleg nem az én feladatom, hogy erre válaszoljon.
Jó, rendben, igen, erre számítottam egyébként, hogy majd itt jön majd a csend.
A himi-humi.
Attila, működik ez a szintén amerikai futballhoz hasonló rendszer a kézilabdában, hogy van egy vezetőedző, van egy, aki a támadásért felel, van egy, aki a védekezésért felel, és igazából nem tudod eldönteni, hogy ki a góré, mert pozíció szerint van egy góré, de időkéréseknél meg mindig más beszél.
Én szerintem most nagyjából látszott a kérdésedre a válasz, hogy szerintem nem működik. Tehát itt ez sokkal gyorsabb sportág összességében annál, mint az amerikai foci, és sokkal kisebb meccs közben annak az esélye, hogy az olyan jellegű elemzésekben, mint ami az amerikai focinál minden másodperces, vagy minden félperces, és látod iPad-en, laptopon, bárhol, de nem olyan gyors ennek a felhasználásnak a lehetőségben annyira változik. Tehát szerintem itt egyértelműsíteni kell a szerepeket, és egy főnök van, és nem az, hogy na most te beszélsz, most én beszélek, most ő beszél, hanem én beszélek, és kész.
Igen, egy gyűrű mindenek felett.
Igen. De már annyira belehűltem a kézlabdába most így az elmúlt pár percben, jött egy üzenet, sikerült már a kelce helyett is kielcét olvasnom az elmúlt időszakban, csak hogy átköthess a következő gondolataidra, ha akarsz.
Majd később, ne aggódjál, hát még előtte jön majd a Bayern szopkodó rovat is. Na, mindegy, zárjuk
le. Nem is látunk semmi különöset.
Nem baj. Inkább először is köszönettel tartozol, hogy a Mönchengladbach elleni vereséget, amit iszonyatos lelkesen beharangoztál, hogy így meg lesznek ütve-verve, nem ezt a szót használtad. Egyébként aztán ez így nem történt meg, de mindegy, most ezt a 2027-es kézilabda jóslatodat fogjuk majd elővenni, legközelebb nem ezt. Na, még mielőtt ott hagynánk a kézilabdát, én nagyon kívánom a srácoknak, hogy legyen még egyszer esélyük arra, hogy ilyen közönség előtt meg ekkora hangulatban játszanak, aztán legyen más a vége.
De ha már kézilabda, azért maradjunk más sportágnál még egy picikét.
Tényleg, hát majdnem. Majdnem elfelejtettem, hogy a Ferencvárosról is kellene beszélnünk.
Arról is kéne, igen, de azért egyébként a Fradi hosszú ideig olyan dolgokat művelt, amit nem gondoltam volna, hogy művelni. Tehát az, hogy kétszer vissza tudnak jönni ebbe a meccsbe, azt bevallom őszintén
nem. Ez az idegenbeli vereség, ez nem volt ciki vereség.
Nem, ez benne van. Itt a Fradinak szerintem innentől kezdve van két kulcsmeccse, az egyik Brestben műsorváltozással most hétvégén, ugye most elvileg szünet lenne a BL-ben, de a rengeteg covidos eset miatt pótolni kell meccseket, és szombat este 8-kor van egy Brest Fradi, amit...
Kommentátor Méhes Gábor.
Amit mindenképpen érdemes megtekinteni. A másik kulcsmeccs pedig majd a Rostov elleni hazai lesz. Ezen a két meccsen eldől az, hogy a Fradi bent van lenni a kettőben a csoportban, mert ha igen, akkor ugye nem kell neki 8-at döntőt játszani, csak 4-et döntőt. A BL-ben, tehát egy pár harcot kellett tudnia összesen a Final Four-ba jutásért. A Győrnek meg azzal, hogy most meg búbolta az SBL helyett az Odenzét, azzal meg megvan ugye a 11. győzelme a csoportban, és megvan a biztos negyed döntője, mert az első két helyről már nem tud lekerülni, de a csoport első helyről is csak akkor kell elmondani, hogyha a Szévehovba kikap.
Na, de nem is ez
Szévehov
a lényeg.
Is kikap egész
de egyszerűen. Egyébként meg nem is ez a lényeg, azt gondolom a tegnapi Győr meccsel kapcsolatban, hanem inkább az, hogy menjünk vissza egy évvel ezelőttre, amikor az volt, hogy a Győrt megszorongatják, nem veszítik el ugyan a veretlenségüket, de többször kapaszkodni kell a döntetlenért.
Az Odense ellen például -5-ről kellett.
Igen, és ez most megint egy ugyanolyan meccs volt.
És ez nagyon jó, hogy volt.
Alakulását tekintve egy pont ugyanolyan meccs volt, aminek a végén fogták magukat és megnyerték.
Tehát figyelj, eddig ugye a döntetlenért kellett kapaszkodni, most már a kapaszkodáson még győzelem is lett, tehát nézhetjük akár így is. És szerintem baromi jó volt, hogy volt egy ilyen meccse a Győrnek, és nagyon szeretném, hogyha a Final Four-t lenne még egy ilyen meccse, mert szerintem ebből tudnak tanulni, meg ebből tudják azt meglátni, hogy összpontosítást szépen föl lehet tekerni 100-ra.
Hát igen, meg nyilván azt mondod, hogy nem olyan gyors a reakció, de ha nagyon simán nyered a meccseket, akkor azon nincs mit kielemezni. Most valamit az Odense találta.
Tudod, mi volt nagyon jó egyébként? X-nél ugye, amikor volt hátra 50 másodperc, kb. Akkor nem. Annyi már nem volt, mert a Zoli számolt adásban, hogy ott vannak 20 másodperce, 30-60, vissza nem lehet végtámadni, és ugye időt kért az Eto. És van egy olyan kép az adásban, volt egy olyan kép, amikor lehetett látni az Ambrosnak a mágnes táblát, és be volt rajzolva két nyíl, hogy ki hova megy. És én csak azt véltem felfedezni, hogy amikor végigment az akció, hogy a Hansen pont oda ment, ami rajzolva volt, és az nem volt, hogy a beállósnak kell adni a labdát, de azt meg talán az Attila mondta utána a harmadik félben, hogy egyértelmű volt, hogy beállósra játsszák ki a figurát. Tehát szerintem ez is benne van, hogy kapsz egy utasítást, tudod, hogy mit kell csinálni, és meg is tudod csinálni. Ez szerintem egy tök jó visszajelzés az edzőnek is, meg a játékosnak is.
Hát ha így vész, akkor menj vissza egyébként a Portugália elleni meccshez, ahol a Máté azt mondja, hogy és akkor ott majd felugrom, és akkor úgy csinálok, mintha dobnék, de nem fogok.
Ez így van. Tehát, és ott meg ugye a Máté mondta be a figurát, itt meg bemondta az ámbos, megcsinálták, és nyertek, és utána még kellett ugye egyet védekezni is. Tehát, hogy a másik vége is hozzá tegyen valamit, és szerintem az elmúlt fordulók azok, amire azt lehet mondani, hogy Lola Grozer is megérkezett Győrbe végképp.
Így másfél évvel később.
De tök jó, hogy látszik az, hogy
vigyorog. Én örülök, ha ő véd, akkor lehet nézni a meccset.
Tehát vigyorog, nyelvetől, tehát zseniális figura egyébként, amikor jól megy neki.
Máté? Így a Győrről tudsz valamit mondani, ha már zöld pulóval
van rajta? Ja, és ez a Győr Odense volt a szezon eddig legnézettebb BL meccse.
Láttam. Mármint a meccse.
Ezért. Épp ezt akartam mondani. Nem, az brutális adat. Tehát én mindig nem tudom ezt felfogni, hogy több mint 10 gólos az átlag győzelmi aránya, vagy az átlagos győzelmi arány? Vagy az átlagos gólkülönbség a győzelmek során. Tehát az, hogy 11 meccsen 108 plusz 108-al áll a Győr, fú, nem nagyon tudsz erre mit
az
mondani.
Az ugye még 10 se egyébként, de...
Arra van, azt mondtam, hogy majdnem 10. Nem ezt mondtam, hogy majdnem 10.
Hát nem azt, hogy 10 feled, de...
Figyelj, a 11 is majdnem 10, tehát végül is ugyanazt mondom.
Jó, tehát a lényeg az, hogy majdnem 10 gólos az átlag győzelmi arány, ez brutális szám.
Na, tényleg... Mondok én is egyébként egy lényegesen kevesebb góllal operáló sportágat, 39 meccs plusz 47-es góldifi.
Colorado Avalanche?
Persze.
Ti már vezetetek a főcsoportot, nem?
Csillagom. Szerintem mindjárt mindent vezetni fogunk, aztán majd a play-off. Attila, volt már olyan kézilabda, tehát én még soha büdös élben nem látom. Én majdnem 5-5 a 3-at mondtam, mert a tisztességes sportákban az a kettős ember előtt.
Meg olyan, a kézilabdában
hogy,
is.
Olyan, hogy 2 percen keresztül kettős ember előnyben vagy, olyan oké. Okay. Olyat se láttam még nagyon, de olyan kettős ember előben nem lősz egyetlen egy gólt se, az mi?
Na de...
Igaz, hogy kapni se kaptál.
Oké. Az EB-n már láttam olyan csodát, hogy 3-as ember előny volt. Most itt a kézi EB-n. És abban lőtek gólt, ha jól emlékszem. De ez meg egy olyan szituáció volt, ami szerintem megint jó, hogy itt jött ki. Tehát abba a kettős ember előnyben 3 zicsere volt a Győrnek. 3. Által Reinhardt mind a 3-at megfogta. Tehát...
3-nak kellett lennie egyébként, mert delirít a szakkommentátor, amikor elkezdődött, azt mondta, hogy hú, hát ebből 3 gólt is lehet lőni, én vártam.
És megvolt mind a 3 zicsere, ez a durva, és belezúdították Reinhardtba a labdát.
Ő lőtt volna 3 gólt.
Lehet.
Ja, ő tuti.
Tehát egyébként hát ő azért a maga idejében azért minimum Európa klasszisok között volt.
Most meg jó a haja. Is. Meg jó hallgatni is.
Igen. Tehát az, ez is tehát nem tudom, tehát biztos, hogy volt már olyan kettős for, amikor nem lőtünk volt. Notabene kaptunk volt 5 a 6-ban, mert ugye akkor lehozták a kapust. És tényleg ez olyan volt, mint amit a Veszprém meccseknél hiányolt a Zoli egy vagy két adással ezelőtt, ha jól emlékszem, hogy följövünk, várod, hogy forduljon, nem fordul. Följöttünk, és fordul. Tehát itt most az Eto egy más szintet képvisel pillanatnyilag a női kézben, mint a mezőny jelentős része. Tehát azért nem véletlen az, hogy mind a két csoportban hülyére verik körbe egymást a csapatok. A Győr meg az Odenzét leszámít, a hülyére ver mindenkit. Nagyjából ez a különbség.
Na, tartson ki, ez a rendület májusig.
Júniusig tartson ki.
Már júniusban?
Június első hétvégé.
Akkor tartson ki ez a rendület júniusig.
Nagyon szeretném, mert ugye...
Már az új csarnokban, ugye? Valószínű.
Igen. Nem, biztos. Biztos, hogy az újban lesz.
Győrben lesz új csarnok. Elnézést. Na, Attila. Mit szólsz ahhoz? Nem indítom el egyébként a főcímet. Csak az érse. Na jó, de tessék.
Du bist wunderbar, Liebling.
Szóval a FIFA annyira megsajnálta a Bayern München lengyel csatárát, hogy alamizsnaként Robert Lewandowskit választotta az év játékosának. Örültél? Vagy még mindig ott tartasz egyébként, hogy ez így normális, és megyed a picsába a franc futball?
Szerinted melyik verzió a helyes?
Hát ahogy ismerlek, nyilván a második, és még a reális se kell hozzá, csak annyit mondasz, hogy megyed a picsába a franc futball.
Na, nagyjából igen.
Melyik díjnak van nagyobb respektje?
Szerintem az aranylabdának.
Még mindig?
Aha.
És ez meddig tarthat? Mert ahogy nézed ezt a tendenciát, úgy egyre inkább köpködés van annak irányába már.
Az a baj, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy nem feltétlenül csak szakmai dolgok vannak egy-egy díjnál, vagy egy-egy ilyen rendezvénynél. Mert hogyha azt mondom, hogy az aranylabda szakmai alapon odaítélik meg minden, ott elkövetnek ilyen ostobaságokat, mint amit most elkövettek. A FIFA gálát meg ugye az egész teszi gajra, amikor sikerül ostobaságokat végrehajtani, mert mondjuk hirtelen kell hozni egy díjat azért, hogy Ronaldo is kapjon valamit, mint ahogy most ugye megtörtént, vagy amit azt hiszem, talán a Baumstark Tibiék mondták, hogy ott is belekerült valami olyan a forgatókönyvbe, ami nem volt benne, csak azért, hogy lehessen adni valaminek. Ez meg a Ronaldo gálán volt, ha jól emlékszem. Vagy amit közöttek a Spielen élőbe, és ugye írta a Tibi a folyamatot, hogy ez erről még ők sem tudtak, hogy van egy ilyen, és mi van. Meg itt is azt az ostobaságot, hogy megválasztod Édouard Mendyt az év kapusának, majd az év csapatával nem ő a kapus. Oké, hogy részben fedés van. Ugye ennek egyetlen egy kicsit értelmes magyarázata van, hogy nincs teljes fedés a szavazók között. Tehát az év csapatát egy részben a FIFA Pro, vagy jelentősebb a FIFA Pro választja meg ugye a játékosok érdeklődő szerző. Na de basszus, akkor is legalább adjatok már láthatra ostobák.
De én ezt soha nem értettem, ez ugyanaz, mint amikor az NFL-nél, amikor ott tartanak, hogy kiosztják az év támadó játékosát, akkor pontosan tudod, hogy ki lesz az MVP, a másik csávó.
Oké, és erre mondom azt, hogy most majd vasárnap meg fogják mondani, az EB-n az évcsapatát, a kézi EB évcsapatát, meg fogják mondani az MVP-t. Hát nem tudom, milyen fogadalmat kéne tennem arra az esetre, ha az MVP benne lenne az évcsapatában, mert nem lesz benne. Vagy az EB csapatában. Mert nem szokott benne lenni, nem teszik bele. Szintén agyament ötletektől vezérelve.
De az még mindig egy jobb megoldás egyébként.
De az MVP-t nem teszed bele az EB csapatába? A legértékesebb játékos?
Az nonsense, megint csak persze.
Akkor minek a legértékesebb játékosa?
Hát adjuk már. Ez, hogy arról szólnak ezek a dél, hogy akkor minél több embernek adjunk valamit, mert minél több ember mindenki jól.
Ne bocskodjunk, mert aki az MVP, az a posztján a legjobb játékos.
Jó, de akkor megint csak ez a FIFA szavazás, persze, nyilván ez nem is kérdés. De ez a FIFA évcsapata, ahol van 4 támadó, és nincsen szélső hátvéd. Tehát hogy a túróba, tehát pláne 2021-ben?
Igen, de kit hagytál volna ki? Tehát ez a tipikusan olyan, hogy jó, de hát az Holland nélkül ne legyen már egy csapatot, tegyük be. Jó, hát ezt legalább tudják kicsoda. Hát most mennyivel egyszerűbb, hogy összerakni egy olyan évcsapatát, ahol az emberek tudják, hogy ki kicsoda.
De én egyszer kellett, nem az van, hogy ez két teljesen különböző titkos szavazás?
De Máté, tehát szavazások végeredménye. Mi a szavazás végeredménye, amit kihirdetsz?
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy ilyen szavazása legyen már meghatározva.
Ha nagyon kell.
Hogy hány posztra milyen játékosokat lehet érteni.
Ezekre nem ugyanazok az emberek szavaznak?
Na, itt a FIFA-n egy részben szavaztak ugyanazok.
Ja, értem.
Tehát, hogyha ennyire kirúg a lóláb, akkor basszus, adjál már valamit magadra, hogyha én azt mondom, hogy ez az év csapata, ez az év kapusa, akkor az év csapatának is legyen már a kapusa. Mert akkor tulajdonképpen két év kapusa van. Hülye vagy te?
Én életemben egyszer kellett egy torna végén, hogy szavazzak, ez a kazasztáni divízió 1-es VB, ahol a kezembe nyomtak egy szavazólapot, hogy írjam be, hogy ki az MVP, meg ki az év csapata. Ez pont a Szlovénia, hú, kivel játszottak nagyon okos leszek, Litvánia. Szlovén-Litván meccs előtt volt, ahol azért még mindig kérdőjeles volt egyébként, hogy a magyar válogatottnak lesz esélye a Kazasztán elleni meccsen kiesni, vagy nem. És akkor mondtam, hogy jó, köszi a lapot, én a szlovén csapat győzelme esetén a győztes gólt szerző játékos fogom jelölni MVP-nek, így is tettem. A többi poszton komolyan vettem a kérdést.
Na jó, tehát ennél ostobább szavazásban én egyszer vettem részt, 2002-es labdarúgó világbajnokság. És ugye ott úgy volt, hogy a kint levő újságírók szavazták meg a torna legjobb játékosát. Mikor volt a papírok leadási határideje? Német-brazil döntő volt. A papírt le kellett adni a döntő előtt, hogy ki a VB legjobb játékosa. A döntő nélkül annak a VB-nek tök egyértelmű volt, hogy ki a legjobb játékosa. Azt gondolom. Aztán jött a döntő, jó, de legalábbis, legalábbis X-re ki lehetett hozni.
Azért annak a brazil válogatónak volt egy olyan támadósora basszus kulcs azon a VB-n. Én értem, hogy Olikánt nagyon szereted, de...
A döntőig szerintem egyértelmű volt. De a döntő után, nem, döntő után meg nem lehet volna rászavazni.
Persze, az, hogy előtt egyértelmű, az...
Jó, oké, adjuk 50-50-re.
Jó.
Na de basszus, tehát ezek után kijött az, hogy Olikán a VB legjobb játékosa. Azután a döntő után hirdették ki.
Akkor, igen, tehát jogosan akkor lehetett volna nyilván a VB játékos, hogyha megnyerik, meg nincs az a páncél mellény rajta.
Hát mind a két gólban nyakig benne persze. Van, azért ment elmegy a németek VB aranya. És ezek után tehát látod azt? És a világ hülyéjét csinálja a társadalom magából, hogy az a Kán a VB legjobb játékosa, aki a döntőbe azt
műveli. Igen.
Tehát nehogy már.
Ezt, hogyha az első meccsen csinálják ezt a két hibát?
Eszébe nem jut senkinek, akkor a VB legjobb játékosának megszavazni.
Hát de mi attól még simán
elmehetek. Fie, az a német válogatott 2002-ben az nagyon rottyom volt. Tehát ha megnézed, az milyen szedetverett társaság volt, és hogy ez egy VB döntőt tudott játszani.
Az a világröhelye volt abszolút. Egyébként.
Kárszter Rámelóval a védelem közepén. Aki...
Úristen. Attila, mondj nekem egy díjat egyébként a Feleki László díjon kívül, amit mindig azt kap meg, aki megérdemli. Attila már kapott csak.
Ilyet, a vízdíj.
Na jó, maga így lesz számla.
Nem, ez
a díjat. Ezeket a díjakat én leértékelném, azt nem lehet.
Nem tudom, hogy hány olyan díj van, aminek az odaítélését nem követi hőbölgés. Tehát tényleg nem tudom. Egyszer-egyszer el lehet találni, de nagyon nehéz, és nem tudom azt, hogy a díjazottak fejében mi van. Nem tudom, hogy van-e olyan kedv, hogy próbáljuk meg igazságosan törekedni az elosztásra, de volt már olyan női Final Four Budapesten is, amikor nem az lett az MVP, akinek lennie kellett volna.
Ez a mondat úgy fejeződött volna, hogy csodálatosan, hogy nem az lett az MVP, akit én akartam.
Ott semmi közöm a szavazásokhoz.
Miért nem szavazhatsz?
Ott nem, ott az EHF szavaz. Hát ott mi nem vagyunk ilyen újságíróként, meg semmi ilyesmiként, hanem ott mi host broadcasterek vagyunk, aztán csókolom. Meg én ott nem újságíróként, sajnos nem újságíróként dolgozom.
Sajnos? Újságíróként rákvörös fejjel szeretnéd ütni a plexit?
Nem, ott nyilván ilyen helyen, tehát én egy dolog alól kértem felmentést újságíróként mindig is. Én a Nemzeti Sportban nem tudósítottam Bayern meccset. Azt én kértem, hogy ne kelljen Bayern meccset tudósítani, mert arra nem lehet okvetlenül elfogulatlanul írni, már pedig ennek az az egyik lényege pont, hogy elfogulatlanul kéne írni.
Na, szavazati jogot Attilának. Figyelj, ha
gyorsan mondok valamit.
Na, rajta.
Megint beleszóltam pont. Egyébként az NBA-ben szerintem tök jók az ilyen szavazásokat, viszonylag azért olyan döntésokat születnek. Itt akarok egy tök jót mondani. A hétvégi NBA közvetítéseken, amikor a meccs legjobbjának járó elismerést kiosztják, a harmadik a meccs negyed vége előtt 7 perccel, vagy nem tudom mennyivel.
A kb. Nem jó, de az meg nem komoly, az meg nem díjas, az tényleg a közvetítésnek egy része, kiemelnek egy játékost, akinek ezért baromi jók voltak aznap a statisztikái.
Volt valami közvetítés, most nem tudom már, sporttévés volt, amikor ilyen meccs végén a győztes pezsgőt vagy bort kapott, és valaki rugott 2 vagy 3 gólt a utolsó 5 percbe, és nem ő lett a legjobb, ami Fradi meccsen volt, hanem valami no-name, és kiderült, hogy akkor bukott az, hogy igazából a 85. percben leadták itt is a voksot, hogy na ő, az edző őt jelöltek, és már nem volt lehetőség megváltoztatni.
Szóval NBA-ben azért az évvédő játékos az mindig olyan, hogy az a legnehezebben meghatározható, nem?
Há igen, az ott tényleg olyan, hogy nem tudsz fixen mondani dolgokat, hogy most mi alapján mondod, hogy ez vagy az a legjobb védő.
Tényleg azt, hogy statisztikák alapján azt, hogy nagyjából eldöntik, aztán kész, mert ugye ez lenne az a díj, ez Baska mondta tavaly is, és szerintem tök igaza van benne, hogy ezt úgy tudnál normálisan szavazni, hogyha sok mérkőzés lát valaki, sok játékos, és látja, hogy hogyan védekeznek, és akkor ez az, ami tényleg szemrevételezés alapján tudnám megmondani, mert ezt számokkal leírni, hogy ki hogy védekezik, azért nagyon nehéz.
De figyelj, ezzel kapcsolatban hadd kérdezek már tőled akkor egy dolgot, ami mindig is érdekelt. Mi alapján dől el, illetve választják meg Forma 1-be az adott futamnak a...
Itt most szavazás szokott lenni. Látod mindig ott, ki van igen, írva, igen, hogy eddig, igen. Eddig tart a szavazás, hogy lehet, azt elmentek a neten szavaznak.
Na jó, de az azért részben akkor azon is szimpátia szavazás.
Persze, nem csak... az nem igazi ilyen versenyembere, meg nyilván az ilyen. Hát volt már, hogy ebben a szezonban, talán az utolsó futamon ki mi volt?
Hát jó, azt mondjuk, oké.
Tehát, hogy valami ilyesmit.
Azt oda tudom adni a Johnny Walker társaságában, oh, yeah. Tehát azt gond egy szál se.
Nagyot vegyél.
Hát a Raikkonen ennek azt 20 óra megissza.
Azért mondom, hogy nagyot vegyél. Legalább 2 korgy legyen. Na, néztetek NFL-t?
Igen.
Nem, mondjad Máté.
Megnéztem a Tampa meccs összefoglalóját.
Tényleg? Na, hát figyelj, nem sikerült. Mert Tom Bradynek nem sikerült ez a bravúr, hogy úgy jusson be az NFC döntőjébe, hogy az NFC-ben állva lévő maradék 3 csapat mindegyik vezetőedzőjénél idősebb lett volt. De nem sikerült, nem rajta múlott, én sajnáltam őt egyébként. Ha valaki...
Nem lehetett egy rossz meccs.
Nem. Hát igazából...
Nem nagyon voltak most rossz meccsek.
Igen,
nem?
Igazából a 4-ből 3 kifejezetten nagyon-nagyon jó volt.
Melyik volt a 4.?
Hát a Buffalo. Azt szerintem nem volt annyira nagyon jó. Az sem volt rossz, de...
A Kansas Buffalo.
Ja, akkor nem azt kevertem. Mondom, hogy kevertem a Cincinnati Tennessee-t, amit már
azon az elején... Bár vagy rúgva, vagy ja, mi?
Bár úgy lenne. Nem, álmos vagyok. A Kansas Buffalo
az viszonylag jónak nevezhető volt.
Valami elmentek otthonról, vagy nem tudom.
Az egy csoda meccs volt.
Tehát ott, amikor a Mahomes a 2-minute warning után passzol 200 yardot, vagy nem is tudom mennyit, tehát nem normál.
Azt 170-et?
Nem volt normál.
Ne hagyd neki 13 másodpercet, tudod, milyen sok az?
Láttam.
Kérdezzük meg erre a Dallasban a véleményét.
Na jó, de érted, tehát az is, meg ahogy Bradyék is visszajöttek mínusz 14-ről talán. Lehet, hogy rosszul mondom, és akkor bocsánat. És még mindig maradt annyi idő, hogy a Los Angeles visszatámadjon. Tehát ez, szerintem ez jó kör volt.
Én úgy örülök, hogy a Los Angelesben egyébként, hogy kapott Matthew Stafford egy olyan edzőt, aki azt mondja neki, figyelj, nem kell állandóan kurva hosszúkat dobálni, tudom, hogy iszonyú erős.
De ne a statisztikai lapokat nézeges, tehát ez igen. A másik.
Hát na jó, itt raktak köré egy csapatot, szegény Detroitban azért nagyon szenvedett, és neki nagyon kijárt, mert én nagyon-nagyon jó játékosnak láttam őt mindig.
Na jó, de ez a Los Angeles, ez most ilyen egyszeri és... Tehát ők most föltettek mindent erre a bajnoki címre, nem?
Hát kb. Figyelj, hazai Super Bowl lehet, hogy ez az új tendencia egyébként, hogy most már tavaly is így volt, most idén is, akkor komoly esélyt látok arra, hogy ez a Rams elmegy a döntőjén.
Azt mondtad, igen, és ez a Rams az összerakott. Ami viszont nekem nagyon-nagyon tetszik, az a fajta építkezés, amit a Cincinnati művel. Tehát, hogy 25 év alatt van 4 kulcsembered talán. Ja, Mixon... A Burrow, Chase és Higgins. Ezt szerintem mindenki 25 alatti ezek közül.
Hát aztán majd, amikor a szerződés hosszabbítások jönnek, akkor megnézzük, mennyire maradnak kulcsemberek. Igen. Ki volt neked a hétvége hőse NFL-ben?
Megfierson. Azért.
Erről azért egy klasszikus beszélgetés jutott eszembe. Eric Dazé.
Tudom ki Eric Dazé, de a beszélgetés nincs meg.
Jó, Eric Dazé egyszer egy NHL All-Star Gálán MVP lett, és hát a műsorvezető megkérdezte, senki nem értette egyébként, hogy miért pont Dazé lett az MVP. műsorvezető megkérdezte Balogh Tibort.
Azt mondta, hogy várj, kitalálom, azé?
Hát dazé. Miért pont dazé? Dazé.
Nézd, én önmagában nagyon szerettem az előző körben azt a történet, hogy a Cincinnati milyen sorozatot szakított meg azzal, hogy tudott nyerni végre egy playoff meccset. Ugye ott is nyilván remegtek a kezek meg a lábak a végig, hogy basszus, most mi lesz, meg lett neki. És most odaáll a csávó, nyilván már idegenbe, és 50, nem is tudom én hány yardról rúgta be azt a mezőnygolt.
Na, én is egy rúgót hoztam egyébként a hétvége hősének, Robbie Gould.
Az is oké.
Okay. De nem csak ez, Robbie Gould a San Francisco 49ers kickere, az utolsó másodpercben az ő rúgásával ejtették ki a főcsoport első helyén kiemelt Green Bay-t, by the way, a másik főcsoport első kiemeltje is búcsúzott, de erről majd lehet, hogy később. De az a durva, hogy a meccs előtti bemelegítő rúgásait láttad?
Nem.
Oké. Okay. Képzeld el azt a szitút, hogy a komplet Green Bay Packers feláll, sorfalat áll az éppen bevonuló embereknek, és Gould pedig abba az irányba rúgja a bemelegítő mezőnyt, átrúgja a komplet Green Bay felé, tehát így egy rosszul rúg, akkor belerúgja a sorfalba, vagy nem tudom mi, de azt itt néztem, és így rúgott két vagy hármat, és így senki nem szólt neki, hogy így
mit csinál. Előre meg kell kérni,
esetleg bocsánat, hogyha én mindig rossz nevet mondok egyébként, mert előjön rajtam az ádámizmus. Ha Gouldról van szó, akkor én általában a Faith No More basszusgitárosát Billy Gouldot szoktam emlegetni. Ha ez most előfordult, akkor elnézést.
De azt is alá tudom írni. Akit meg sajnáltam, mert jobban örültem volna, hogyha ő tud úgy adott esetben visszavonulni, és nagyon remélem, hogy nem elég. Azon az Aaron Rodgers, aki tehát a gyerekkora kedvenc klubja butizott meg, és...
Mit csinált?
Én is egy picit így...
Vert meg. Jó, oké. Okay.
Googlizott.
Butizott meg.
Googlizott.
Ja, butizott.
Jó, azt nem, hogy már bededan is voltál.
Nem.
Én is máshogy értettem, és próbáltam.
Leálltál bededanizni.
Nem. És... meg ugye aztán a drafton is megszivatta őt már a 49ers, és akkor Rodgers ugye készült kimenni elsők között.
De mi jövőre ott játszik?
Hát azon nagyon meg lennék lepődve.
Miért?
Figyelj, oké, akkor játszik ott, ha most nem jut döntőbe a Niners. Ha a döntőbőt, akkor szerintem meghagyják Garoppolot.
Szerintem nem.
Nem?
Szerintem Garoppolóval kb. Egyre többen vannak.
Lehet, nem tudom. De az is kérdés, hogy mennyi helyük van a sapka alatt. Azt nem tudom. Azért Rodgers nyilván nem 10 forintért megy oda. Az biztos. Meg például New England-ben is kíváncsi lennék, bár szerintem meg Johnson most megvannak.
Én a visszavonulást nem látom benne, az, hogy távozik, abban meg majdnem biztos vagyok.
Abban szerintem én is, az árulkodó volt az egész.
A meccs utáni sajtótájékoztatón is már csak azt mondta, hogy nagyon nem szeretnék ott lenni egy újabb rebuild-em.
Már pedig itt most az fog következni. Mert szerintem a Green Bay, meg nem tudom a számokat, nem néztem meg. De a Green Bay-ben aztán meg főleg nem félnek be a sapka alá majd. Rodgers pénzében meg tudja, hogy nem félnek.
40 millió hely van, vagy 40 valamennyi. Lehet.
Na jó, csak tehát azért ott kellene pár ember. És ez tényleg egy... És az a rebuild, ez nem megy máshogy, mint a Rodgersom egy Bredit adott esetben, amit Bredit nyomott New Englandbe, csak ő nem fog nyomni olyat.
Hát nem akar ott maradni. Igen. Leginkább azért nem.
És azért Rodgerst megnézném egy újító szellemű fiatal edző mellett dolgozni. Tehát, és Kájsene...
Újító szellemű fiatal edzővel dolgozik most is, csak nem jön ki vele.
Hát úgy, akivel kijön, úgy értem. Tehát Kájsenehennel például meg nagyon megnézném dolgozni. Ez kétségtelen így van. Meg neki akkor tényleg az egy szép mese lenne, hogy szurkolok ennek a csapatnak, megszopott a drafton, de akkor nyerek velük egy Super Bowl-t még így a végén. Ez úgy tetszene.
Megbucisztott, eljutottunk a megszopatig. Attila teljes palettáját bemutatja ma. Máté Ádám, mennyire biztonságos megnyerni az alapszakaszt az NBA-ben?
Annyira nem.
Egyetértek.
De ez szerintem az összes amerikai sportágra elmondható. Tehát mondjuk a baseball abból a szempontból más egy kicsit talán, hogy kisebb ugye a rájátszás mezőnye, és nagyobb a szerepe az alapszakasznak, és ott muszáj tutira menned ilyen szempontból. De kosárban is, de szerintem hokiban is ugyanez a helyzet, aztán Galus majd kijavít, hogyha nagy hülyeséget mondom.
9 éve nyert utoljára olyan csak a Stanleyt, amelyik megnyert az alapszakasz.
De hogy igazából az alapszakasz, és most ez a Covid szerintem hangsúlyosabbá is teszi ezt a fajta hozzáállást, az arról szól, hogy valahogyan nagyjából normális pozícióban jussál be a rájátszásba, és addigra rakd össze a csapatodat. Tehát az alapszak az igazából egy ilyen hosszú-hosszú előjáték a playoffot megelőzően.
De, de mondjuk azért venném külön egyébként az NFL-t, és ugye azért beszélünk, mert mind a ketten kiestek, az AFC első is, meg az NFC első is, mert itt igazából nem arról van szó, hogy most a esetleg hét meccsig tartó párharcodnál te játszol többször otthon, hanem itt konkrétan az van, hogy játszol három meccset, és mind a hármat, vagy kettőt, és mind a kettőt otthon fogod játszani. Ami azért viszont komoly előny. Tehát itt van értelme arra, hogy neki menj, és aztán utána jön ez a klasszik beszélgetés, hogy most már csak a főcsoport első kapja meg azt, hogy pihenhet a wildcard hétvégén, hogy jó-e a pihenés, vagy nem.
Nézd, baseballban ugye legutóbb két szezonnal ezelőtt fordult azt hiszem elő, hogy alapszakasz győztes nyerte a World Series, az a Boston volt. Ugye akkor döntöttek meg mindenféle csapatrekordot, ilyen 110 vagy valami hasonló győzelem az alapszakasz. De ott kevés, tehát amikor 3-2, hogy is van, 2-3-2-es szisztémában játszol nagy döntőt, az szerintem nem biztos, hogy a hazai pálya előnye annyira kijön. Meg adott esetben a dobók ott a ballparkokat ismerhetik annyira, hogy ez kevésbé jön ki. Vagy lehet, hogy a line-upod olyan, hogy hitter-friendly, vagy
nem is azt mondom, hogy ballpark a baseballban többet jelent, vagy jobb indikátor talán az alapszakasz abból a szempontból, hogy tényleg nem tudsz félváról venni. Oké, baromi sok meccs, de közben meg muszáj topon lenned, ha csak nem szereztél már azt az ellen valamilyen hatalmas előnyt, hogy egyértelmű, hogy
és úgy leszel 65%-on körülbelül.
Igen, igen. Tehát ebből a szempontból talán többet mutatta arról, hogy a csapat hogyan fog működni, még akkor is nyilván, hogy egy playoff mérkőzés ott is teljesen más nyomást jelent minden csapat számára, mint egy alapszakasz meccs. Az NBA-ben meg tényleg annyira más, tehát látod, hogy az edzők másként dolgoznak, kevesebb játékost használnak, nagyon másként, és ez a hokira is igaz, hogy sokkal, hogy egy alapszakasz mérkőzésnél egyszerűen keményebb egy playoff meccs, és akár még a bírók is másként állnak hozzá, és többet engednek.
Kell nekik. Kell nekik, a három ellen menne végig.
Össze szoktam keverni azt a két csapatot, nem tudom, hogy a Saint Louis vagy a San Jose volt az, amelyik januárban tök utolsó volt, bejutott 8.
Saint Louis Blues.
Bejutott San Antonio.
Bejutott a playoffba 8. helyen, és megnyert a bajnoki címet.
Hát baseballban ugyanez volt a Washington, ugye, két éve. Amikor ugye nem voltak ennyire bérák, de hogy ugye wildcard meccsen játszottak, és idegenben sikerült kiharcolni ott is a továbbjutást, és aztán utána...
Két éve mi nyertük szerintem a World Series-t?
Az már három szerintem.
Három volt? Igen. Hát igen, mert hogy azért nem olyan rég volt az a évforduló. Tehát tavaly...
Tavaly az a...
Tavaly a Tampa?
Braves?
Nem. Legutóbb az Atlanta nyert.
Most igen. Idén.
Igen.
Tavaly
a Braves.
Tavaly előtt nyert.
Tavaly előtt a Dodgers.
Dodgers előtt nyertünk. És előtt a Washington.
Nem szerintem.
Nem. A Washington, mert igen. Emlékszem, hogy az első nyitó meccs, amit közvetítettünk, az igen. A McShurts-et dobott.
Hát, hogy milyen régen nyert már ez a Boston.
Nagyon. De még korával, azt, vagy már korával, vagy még korával, attól függ, hogy mit honnan nézünk.
Máté, melyik volt a kedvenc olyan NBA párharcod, a 8. kiemelt, kieverte az elsőt?
Nekem azt hiszem 1994 vagy 5, amikor ez egy ilyen legendás, amikor a Denver Nuggets kiverte a Seattle Supersonics-ot.
Dikembe!
Igen, a Dikembék, az egy ilyen nagyon emlékezetes, meg ugye 99-ben jutott a Knicks be az NBA döntőbe 8. keleti 8. csapatként, és azt hiszem, hogy ők akkor a Miami Heat-tel játszottak az első körben, most gyorsan megnézem egyébként, mert nem emlékszem, hogy a Heat volt, de ugye ott a Heat-Knicks párharcok azok mindig ilyen legendások voltak, úgyhogy igen, a Heat ellen játszottak, és nyilván az is egy ilyen emlékezetes, és akkor végül az a Knicks az el is jutott a döntőig.
De egyébként hozzá kell tenni, hogy abban a szezonban ugye ilyen fél harmad alapszakasz volt? Hány meccset játszottak?
50 meccses alapszakasz volt. Az, amikor a Cornell kikerült, a 98-99-es szezon volt. De ez a kettő emlékezetes, de egyébként ami ilyen szempontból egy ilyen nagyon nagy fegyvertény volt, az a Houston Rockets címvédése volt 1990, vagy van? 95-ben, amikor másodszor nyertek Jordan visszavonulása után, amikor nyugati hatodik helyről jutottak be a rájátszásba, és akkor onnan...
Never underestimate the heart of a champion!
És innen ered ez a legendes mondat Rudy Tomjanovicstól, hogy sose becsüld le a bajnok. szívét. Uh-huh. Sose becsüld le a bajnok szívét, és ez egy ilyen klasszik.
De ezt most legutóbb izé hallottam egyébként a most a kézi ebén a spanyol svéd után mondták azt, hogy ne becsüljük le a bajnok szívét, ugye, mert a spanyolokat leírta mindenki a svédeket, azt úgy megverték a svédeket, hogy jó volt nézni. Azt hiszem spanyol svéd volt.
Máté, láttad már a Super Bowl Halftime Show-nak a Pump Up videóját?
Láttam, meglepően sokan küldték el nekem, és azért, mert én nagyon nagy Snoop Dogg és Dr. Dre rajongó vagyok. De
tényleg, a Dre-t nagyobb bírom.
Akkor sem tudok. Egyébként egész hétvégén ezért hallgattam Snoop Dogg-ot és Dre-t a videó után, viszont az a baj, hogy Eminemmel nagyon nem tudok kibékülni.
De és
azt mondtam egy barátomnak, hogy ha ő nem lenne, de egyébként Kendrick Lamar sem tartozik a kedvenceim közé, de hogy a lényeg az, hogy ha az két öreget kirakták a színpadra ketten minden díszítés nélkül, és 15 percig előadnának pár számot, én azt minden idők talán legjobb halftime show-jának nevezném utána is, mert annyira szeretem mind a kettőt.
Na de várjál, Dr. Dre-t mikor látod utoljára?
Hol?
Hát bármit csinálni. Vagy hol bazeg
a közérben? A nagy körúton.
A keverő mögött.
Nem, mert azért kérdezem, mert Snoop Dogg koncerten voltam. Azért nem értettem, hogy...
Azon a legendás Balaton Sándor se tudta, hol van szegény. Bár mondjuk általában ő soha nem tudja, hol van.
Nem, szerintem sose tudja, de egyébként ott.
De a Tyson Gála előtt is milyen csodálatos csoda fellépést produkált.
Ez ott fűfelhő volt.
A hatalmas rakétával, persze.
Hát a Tyson Roy Jones Gála előtt is fellépett, és így, hát ilyen nem tudom, olyan Toldi Miklósnak volt körülbelül akkor a petrenc és rúdja kb. Mint amikor a rakétával ő előadta magát. Figyelj, amikor bejelentették egyébként azt, hogy lesz Dre és Snoop Dogg, akkor így azt mondtam, hogy jó, akkor ez kurva jó lesz. A Ricsit nem mertem megkérdezni egyébként, hogy mi a véleménye a halftime fellépéről, de ez lényegtelen, és utána ez amikor kijött ez a Pampa videó, hát ez meg olyan kurva jól néz ki, hogy az hihetetlen.
Zseni, az amikor a Dre-nél a sétál, és közben a zongorán megszólal, hát vagy libabőrös lettem azt is, most is, hogy beszélünk róla, és utána dobott fel a YouTube nekem ilyen videókat, amikor így ilyen srácok, ilyen középiskolai tornateremben ott tele van a középiskolai tornaterem, 2-3 ezer tanuló, és elkezdenek Dr. Dre-t zongorázni, és ahogy az egész gimi mindenki megőrül, és ezért mondom, hogy én sajnos én sose tudtam megkedvelni Eminemet, és nekem ő...
Ne aggódjál, nem vagy egyedül. Nem fogok most ellent mondani.
Ő nekem kilóg, és tényleg esküszöm egyébként, én elképzeltem azt a szitut, hogy Snoop Dogg és Dre kint van a színpadon, és a California Love-nál pedig ugye már csinálták ezt Dre koncerten, vagy azt hiszem Dre koncert volt, amikor vagy valamilyen fesztivál, amikor Tupac-et hologrammal mellé vetítették a California Love közben, és szerintem ezt el fogják valószínűleg itt is sütni, de...
Mondjuk akkor kikapcsolom a tévét, előre szólok.
Na, én azt gondolom, hogy valószínű, hogy ezt meg fogják csinálni, de a lényeg az, hogy egyébként biztos, hogy benne jó lesz, meg szerintem egyébként valószínűleg Eminem is profi lesz, remélem, hogy max. Egy számát fogják adni, de mindegy, de tetszik ez a videó.
Jó, tök van Eminemmel.
Nekem semmi.
Én nagyon nem. Tehát de nekem miért? Sose tetszett a zenéje sem, meg a karakterével sem tudok mit kezdeni.
Nekem a zenei alappal van egyedül problémám egyébként ezekkel a félbevágott beatekkel, de...
Én nem tudom, hogy mi a neve. Én a klasszikus 80-as, 90-es évek hip-hop alapokat
akkor azt szeretném kérdezni,
mindig.
Hogy akkor felség, Eminem helyére választhatsz egyet. Ice-t kéred, Ice Cube-ot, vagy Flavor Flav a Public Enemy-ből?
Akkor Ice Cube-ot kérem szépen.
Hát jó. Attila?
Tudod jól a zenei ízlésemet?
Tehát figyelj, ne, kérdezd meg azt, amit a Pista megkérdezett a Tyson Roy Jones Gálán. Nem tudom ki ez a fasz.
Nézd, én nagyon-nagyon messze vagyok ettől a zenei világtól, azt szerintem te fölött, mikor a videót megnéztem, azt nagyjából hallottad, hogy miképp vélelmeztem, hogy valakinél elhangzott, hogy ez meg ki,
Nagyjából mindegyiknél elhangzott egyébként, teljesen mindegy.
Eminemnél nem, azt még tudtam.
Az még az elején volt.
Az még az elején volt, igen. Én nem tudok ebből a szénéből olyan nevet mondani, akit el tudnék fogni, mert nem lenne hiteles, nem ismerem őket, tényleg.
Na, én egyébként a Public Enemy-t szeretném még oda pluszba, ők meg vigyék magukkal az Anthrax-et.
És aztán már csak egy lépésre vagyunk a Slayer-től, meg ezektől.
Nem, Slayer-nél játszom.
De ők azon a klasszik lemezen vannak, amikor a hip-hop bandák rockzenekarokkal?
Nem, az még az Apokalipszis 91 című Public Enemy lemezen van rajta, Bring the Noise című dal, amit te játszottak az Anthrax-t.
Azt mondom meg, hogy én melyik koncerten voltam vele Dunaújvárosba, amikor ott pogóztál minden ilyesmi, az mi volt?
Én nem pogózok soha.
De hogy is nem, mentél be a tömegbe.
Voltam Madballon, voltam, meg Szikofitólon.
Az utóbbi, az az.
Ez egy csodálatos zenekar. Attila, meg mit néztél? Fú, nem tudom, mi volt, de azt néztem messziről, hogy milyen öreg asszonyok vannak a színpadon, kiderült, hogy ez a csávó haja. Azt hittem, hogy valami usánkás öreg asszony van a színpadon, de nem baj, de nagyon jó volt.
Figyugalus, szerintem te fogod tudni, most egyszerűen nem akar eszembe jutni.
Judgment Night, a filmzene album, amire gondolsz.
Melyik filmzene?
A Judgment Night-ra.
Judgment Night, na, ez nem jutott eszembe a film címe. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen, bármikor állok rendelkezésedre, megvan vinilem.
Megvan? Ez lett volna a következő kérdésem. Nekem még annó kazettám volt meg.
Szerintem annó nekem is. Na, még valakinek valami, Attila, mi volt a kedvenc? Mit vársz ettől a héttől? Milyen sporteseményre hegyezed a cerkát?
Nem ez volt az adás tükör végén.
Az egyik a Brest Fradi, szombat este. A másik meg az, hogy legyen egy olyan kézi EB döntő vasárnap, ami mondjuk az utolsó 3 percig nem dől el. Tehát, hogy a dánok ne verjék hülyére az ellenfelüket addig.
Máté, Belgrádban van valami jó kosármeccs?
Március 8. Nem ezen a
az nő nap csillagom, akkor nem is sehova.
Úgy néz ki, hogy március 8-án lesz, viszont...
Tehát te a lányod első nőnapját azt nem Magyarországon fogod tölteni?
Szerintem nagyon meg fog sértődni a kislány.
Na. Nagyon helyesen.
Szerintem csak este fogunk vagy délután menni, úgyhogy egész nap az övéké leszek. De a lényeg az, hogy az csak március 8. Most ezen a héten azt szeretném, hogy Attila érezze jól magát az EB döntőn. Meg majd megpróbálok egyet venni, hogyha működik az internet.
Ádám?
Én kérlek szépen, holnap Lakers meccset közvetítek.
És előtte?
A Lakers meccset közvetítek. Vezsio, Lakers, Skellefteå, a svéd... Most a Skellefteå?
Skellefteå.
Az SHL-ből, a svéd jégkorongbajnokságból, úgyhogy ezt már nagyon várom. Legalább egy 5 órája, miután tisztában vagyok vele, hogy ez a neves feladat rám hárult. De amire céloztam az előbb, ugye az adás menetünkben még előzetesen azt írtad, hogy melyik volt egyébként a hétvége sporteseménye.
A múlt hét sporteseménye,
és nem tudom nem a Monte Carlo-ral itt mondani, mert
hát az milyen végremény volt?
Hát figyelj, egészen elképesztő. Nyilván sok mindent elmond arról, hogy egyáltalán egy az elmúlt 20 év rally világbajnoki címéből eleve ez a két faszi mennyi gyűjtött be, ez a Monte Carlo rallykra is le... képezhető, 8-8-ra állnak most már. Ő visszajött a Dakar Rally után így 3 nappal, megérkezett Monte Carlóban, most nem kell a tréningezését húzásba vinni, mert egyébként az összes pályát úgy ismeri, hogy ihaj. Úgyhogy szépen kettesben elintézték Ozsével ezt a hétvégét. Két csáv, aki már úgy van vele, hogy tehát ilyen hobbistaként vannak ott mind a kettő, mert egyiknek sincsen ugye erre a szezonra szerződés, meg nem is akartak már teljes szezont futni. De úgy azért megmutatták
el ezeknek a gyerekeknek.
Ozsé 38, lőbb 48. Lőbb 74-es.
Pedig nekem már a Ozsi is olyan, is hogy így bár csillió éve.
8-at nyert, hát azzal ott kellett lenni, de hát hát valaki majdnem 50-es ilyen szintű iskolázást tart, vagy őt kellett, az döbbenetes.
Lőbb zseni, csak...
Ádival mi már beszéltünk sokat, tehát Lőbb egy akkora istene az autósportnak, én annyira imádom.
Az várja, de bocsánat, és akkor megint, tehát a szokásos ünneplés nem maradt el most sem, tehát 48 évesen olyan gond nélkül csinálja meg állóhelyből a hátraszaltót. Ez hihetetlen az a fickó. Imádom. Csak az a kár, hogy sosem derülhet ki, hogy ez a két fickó egyébként valóban ennyire elválna egy világelittől akkor is, hogyha olyan rally világbajnokságok lettek volna az elmúlt 20 évben, mint az azt megelőző 20-ban mondjuk. Tehát az a WRC korszak az nagyon más volt, amikor minden hétvégén volt gyakorlatilag 6-8 olyan pilóta, aki bármikor futamot tudott nyerni, volt is mondjuk 4-5 olyan nyári csapat, amelynek esélyes autója volt a győzelemre, mind a kettő, vagy akár még több is egy hétvégén, mert voltak olyan versenyzők is, akik beugróként is mondjuk tudtak akár komoly oktatást lerendezni, szóval ez kicsit furcsa lesz szerintem nekik ebből a szempontból mindig a megítélésük, de ettől függetlenül is mind a kettő óriási isten és nagyon nagy királyok.
Bírnátok egyébként,
hogyha... Egyébként Lőbb nyert úgy VB-t azért, hogy még Grönholmékkal neki
persze,
volt.
Persze. Hát a vége pont így van. Amikor a Citroën még jó időben lépett, sőt, Lőb úgy is nyert VB-t, hogy nem gyári csapattal igazából, nem privátként, mert éppen a Citroën akkor azt mondta, hogy ők nem akarnak gyári csapatot, mert erre nincsen pénzük, úgyhogy akkor a privát csapat által felkészített egy éves szarákkal is végigverte a mezőnyt. Meg nyert úgy Monte Carlo rallyt, mondjuk az a hülye szuper rally szabály volt, azt hiszem, hogy vissza kellett állnia az első nap végén valami, mert igazából ki is esett volna.
Ebből csak a szarrákot értettem. Bírnátok azt, hogyha több olyan szimuláció születne, mint azt hiszem, hogy a Balboában van, vagy a Rocky utolsó részében, ami még Rocky, amikor már nagyon öreg, hogy leszimulálnak ők a vívó meccseket, hogy mostani a régiekkel szemben, és valamit csináltak, de az is szerintem...
De volt egy ilyen szimuláció, hogy megcsinálták azt hiszem nehéz súlyban...
Ali?
8 legnagyobb világbajnoknak a egyenes késéses tornáját. Erről még Füzesi Zoli bácsi, Isten nyugasztalja, írt egy hosszú elemzést, hogy számítógépre fölvittek minden tulajdonságot, és akkor végignyomták a tornát. Ali nyerte egyébként a tornát.
Valamit Ali miatt emlékszem rá, hogy volt. Igen, egy marhára néznék ilyet.
Hát ezt én is megnézném. Tehát ott tényleg az utolsó tulajdonságaikat is bevitték, tehát a Alinak a nagy pofáját, mindent fölvittek a gépre, és aztán végeresztették az egészet, és Ali nyerte azt a turnamentet, de azt még ha most is meg lehet nézni, mi most is megnézném, pedig az 15 évvel ezelőtti technikán ment végig, nem hogy a mai.
Na, csináljunk ezt, csináljuk.
Fájdalomban lejátszunk.
Igen, volt egyszerűen.
NBA-ben van ilyen.
Már volt ilyen Attilának névszavazás, most akkor legyen emiatt is. Legyen, milyen NBA-ben mi volt?
Most a Bleacher Report csinált ilyen egy-egyeket, ilyen Irving Iverson ellen.
De ez számítógépen vagy fejben?
De ez nézhető? Mert ilyet írni...
Most a nézhetőről beszélünk.
Jó, de a számítógép is ebből a szempontból.
Nem, ez nézhető ilyen egy-egy, igen. Meg aztán Embiid O'Neal a másik, amit láttam, de egyébként régen a...
Mikor lesz Simons?
Az NBA All-Star, vagy az NBA live-okban voltak ilyen módok, hogy a 70-es, 80-es, 90-es évek csapatai
tukében is vannak
ilyen voltak, és akkor az így tök jól szerintem megvan valamilyen szinten azért csinálva.
Na jó, de az NHL éppen aktuális verziójában nem tudom rendesen lemodellezni, mert mondjuk az utóbbi időben általában a gép nyer.
Azt hittem a Maxim.
Maxim, de azt hiszem hagyom. Bár ebben már iszonyú nehéz hagyni is. Na, mindegy. Na. Máté, te már mondtad, hogy mi lesz a... Te már mondtad. Jó van, akkor figyelj, akkor elköszönök.
Egyébként akkor térjünk vissza, most az EMC mikroalkalmazást bekapcsoltam, és minden rendben van vele.
Megy a trash talk? Meg tudom nézni a múlt heti trash talkot?
Ennyi, megjavult.
Kiteltem a képet az Instagramra belőle, hogy négy zacsi egymás mellett?
Nem, most még nem működött, de...
Na jó, hogy Csabiék szerelik, azt
már így van, mire lekeverem ezt az egészet, és feltöltöm, addigra már az EMC mikro is biztosan működni fog, töltsétek le. Küldjetek nekünk e-mailt, ahol akartok. Attilának a telefonszámot mindjárt mondom, 0630.
0690.
Zex Maldi Zex. 1800 Attila. Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.